Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
Hallgassátok meg Istennek írott igéjét a János evangélium a 8. részéből, az elsőtől a 11. verső terjedő szakaszát alázatos szívvel és méltó szemmel. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, és szívünkbe fogadását. Ámen.
Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Hódoló szívvel jövünk eléd, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hogy örömünket, dicsőítésünket elmondjuk neked, megköszönve megtartó kegyelmedet, irgalmasságodat, minden jóra elvezérlő igazságodat. Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott örök igazságodat, benne adott tanítás. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy megőriztél és megtartottál bennünket erre a mai napra. Köszönjük a találkozás és az együttlét lehetőségét. Kérünk, adj nekünk most engedelmes és nyitott szívet igédre figyelni, általa megújulni, magunkat minden jóra, neved dicsőítésére, embertársaink szolgálatára elkötelezni. Kérünk ezért, bocsásd el szent lelkedet, töltsd be bennünket, áld meg együttlétünket, Jézus Krisztusért, ami megváltunkért, hallgass meg bennünket, és könyörülj rajtunk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéit, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Úgy, amint írva található a már felolvasott igerészben, János evangéliumának 8. részében, a 10. és 11. versekben eképpen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, az evangéliumok egyik legdrámaibb történetét hozza ma elénk, a bibliaolvasó kalauz, a házasság törő asszony történetét. Sokan ismerjük, sokan nagyon kedvelik ezt a történetet. Van ennek a történetnek valami megható és megkapó jellege, és talán ott van bennünk az az azonosulás, az az azonosulási vágy, hogyha ennek az asszonynak sikerült Jézus kegyelmét, Jézus bűnbocsátó szeretetét, az újrakezdés lehetőségét megnyernie és elnyernie, akkor biztos, hogy mi sem eshetünk ki ebből, akkor biztos, hogy a miénk is ez a kegyelem, akkor biztos, hogy mi is részesei vagyunk ennek a nagy-nagy szeretetnek. Szinte vizuálisan is magunk elé tudjuk képzelni az a néhány rövid szó, amellyel János evangélista leírja ezt a történetet, bőségesen elegendő ahhoz, hogy ezt el tudjuk képzelni, szinte, mintha mi magunk is ott állnánk és látnánk a jelenetet, hallanánk a szavakat, nyomon tudnánk követni azt, ami ott történik. Megrázó ez a történet. Valahányszor halljuk, megdöbbentés megállítja az embert, és talán azzal is, hogy a tisztaság és a szentség, ami Jézus lényéből árad, az itt találkozik igazán az emberivel, az esendővel, a gyarlóval. És a tisztaságban és a szentségben az ember nem valami vádló és ítélő úrral találkozik, mint ahogy ott vannak az emberi vádlók ez asszony mellett, hanem a könyörülettel és az irgalommal. Ez az, ami igazán meghatóvá, megkapóvá, és számukra talán olyan nagyon-nagyon kedvessé teszi ezt a történetet. Pedig Jézus olyan keveset beszél ebben a történetben. Szinte nem is nagyon akar megszólalni. Azt a keveset, amit mond, úgy érezzük, szinte úgy húzzák ki belőle azok, akikkel beszélgetni kellene. Szinte kényszerítik, hogy megszólaljon. Azt olvassuk, azt látjuk ebben a történetben, hogy Jézus sokkal szívesebben hallgatna ebben a történetben végig, és inkább ír, rajzol a porba, mint hogy beszéljen. Miért hallgat Jézus? Miért nem akar megszólalni? Mit ír, mit rajzolgatott az ujjával a homokba? Biztos, hogy üzenete van mind a kettőnek. Üzenete van a hallgatásnak, a kései megszólalásnak, biztos üzenete van, üzenete volt az írásnak is, hogy helyette inkább a porba írt, rajzolgatott, de hogy mi ennek az egyértelmű üzenete, ez most már spekuláció, nem tudjuk. Nem tudjuk, mit írt, sokat találgatnak az írás magyarázók azon, hogy mi lehetett odaírva. Sokan visszautalnak egy ószövetségi igére, ahogyan a szél elfújja a homokba írt szavakat, úgy fújja el az istenteleneket az Úr. Sokan arra gondolnak, talán odaírta annak a férfinak a nevét, aki nincs ott a vádlottak között, akinek szintén ott lenne a helye, mert hogy ehhez a házasságtöréshez két ember kellett, de csak az asszonyt hozták oda a vádlók. Sokan azt mondják, hogy csak betűket írogatott, valamilyen képeket rajzolgatott Jézus, és azt gondolta, ahogyan ezt eltörlöm, és elmosom, annyit ér a ti vádló szavatok, annyit ér a ti szátokból a törvény, amelyet idéztek. És miért hallgat Jézus? Talán azért, hogy időt adjon. Időt adjon mindenkinek átgondolni, hogy milyen is a súlya, és mekkora súlya van annak, ami itt történik. Hogy átgondolja mindenki, a vádlott is, a vádlók is, mi ennek az egésznek az értelme, a célja? Az, hogy valóban csapdába csalják Krisztust. Az, hogy ez az asszony elnyerje méltó büntetését. Az, hogy az igazság helyreállítassék. Mit, ki, miért tesz? Nem igazán tudjuk, de biztos, hogy jelentősége van. Dramaturgiailag mindenképp, hiszen ha valóban oda képzeljük magunkat ebbe a helyzetbe, akkor nagyon feszült lehetett az a várakozás, amíg várnak Jézus megszólalására, és nagyon zavaró lehetett az, hogy ő szinte nem is figyel rájuk, helyette inkább csak ír és rajzolgat a porba. Ez a történet, amelyet felolvasunk és amelyet felolvastunk, Orsolya felolvasott, és hogy kedves nekünk, érdekes módon, a legtöbb ősi kéziratból hiányzik. Eredetileg nem szerepelt az evangéliumban. A legfontosabb írások, a legfontosabb ránk maradt és ránk hagyományozott első tekercsek nem tartalmazzák ezt a perikópát. Kimaradt azokból. Talán nem is eredeti a történet? Teszik fel sokan a kérdést. Talán meg sem történt. Utólag találta ki valaki és úgy toldották be. Ez is csak spekuláció. Sokkal inkább fontosabb talán azt feltennünk, hogy miért is került ez be mégis az evangéliumokba. Miért is vált olyan fontossá később, amikor a kánon során egybe szerkesztették a szent íratokat és a szentírást, hogy ez a perikópa, ez a történet egyértelműen benne legyen a szentírásban. Szerintem azért, mert annyira fontos, hogy találkozzunk Krisztusnak ezzel az arcával, hogy lássuk így a szent, igaz, az Isten által elküldött Isten fiát, aki Isten teljes hatalmával jön, és akit úgy is jelentenek be, jön, hogy ítélje ezt a világot, és lássuk azt, ahogyan ő ezt az ítéletet gyakorolja, ahogyan számára fontossá válik az, akiért jön, és nem csak az, amiért jön. Ebből a sok üzenetet tartalmazó történetből ma csak egy üzenetet szeretnék kiemelni, egy üzenetre szeretnék fókuszálni. Ez pedig az, hogy nincsenek elméleti helyzetek. Elméleti kérdések vannak, de elméleti helyzetek nincsenek. Diakóniai vasárnap református egyházunkban minden február első vasárnapján a diakóniai szolgálatról gondolkozunk. Ha valami, hát a diakóniai szolgálat egészen egyértelművé teszi számunkra ezt az igazságot, hogy elméleti kérdések talán létezhetnek és lehetnek, mint ahogy Jézus itt megkérdezik, te mit mondasz, mit tegyünk ezzel az asszonnyal, mi lenne rá a jó válasz, mit mondana a törvény, azt már tudjuk, mit írnak le a betűk, azt már tudjuk, hogy mi az elmélet, azt már tudjuk, de te mit mondasz, most te mit majd, milyen tanítást adsz nekünk Jézus? Jézus ehelyett, és talán ez is a késlekedés, a válasznak az oka, azt mondja, nincsenek elméleti kérdések. Vannak elméleti kérdések, de elméleti helyzetek nincsenek. Csak konkrét, valóságos helyzetek vannak. Mégpedig azért, mert Isten igazsága, ha Isten igazságáról van szó, ha Isten igazsága a tét, az mindig az emberi egzisztenciát, valóságot érinti, kikerülhetetlenül, elodázhatatlanul. Vagy elébe állunk az Isten igazságának, és akkor az azért érint bennünket, mert meglátjuk benne azt, hogy milyen távol vagyunk az igazságtól, vagy elmenekülünk előle, de mindenképpen Isten arra hív, hogy valójában a saját életünket, a saját helyzetünket nézzük meg, lássuk meg a maga valóságában. Azt, akik vagyunk, azt, amilyenek vagyunk. Ha az Isten igéjében és igazságában látjuk meg, akkor ott, ha a menekülésünkben, a szentségtől való menekülésünkben látjuk meg, akkor abban fedezzük fel mindezt. Nincsenek elméleti helyzetek, hanem nagyon mély, emberi, személyes valóságok, nyomorúságok vannak, és ennek az asszonynak az esete sem írható le azzal, mit mond a törvény, hanem nagyon fontos látni azt, hogy itt egy emberről van szó. Egy emberről, egy elbukott, egy törvényszegő, egy az emberek által megítélt és elítélt asszonyról van szó, de egy sorsról, egy emberi sorsról, és nem tudják talán sem a vádlói, sem senki más, Jézuson kívül, mi is lehetett mindennek az oka. Hogyan is néz ki ez a történet a maga egészében? Mi vezetett a házasságtöréshez? Mit él át ez az asszony? Mit él át a bűnös ember? Amikor szembe kell néznie a valósággal, a bűneinek következményeivel, amikor ott áll fölötte a fenyegető ítélet kimondása, a halálra kövezés ítéletének a végrehajtása, hiszen a mózesi törvények és jog szerint most ez következik. Személyes sorsok, személyes egzisztenciák, személyes nyomorúságok vannak, és nekünk erre kell figyelnünk, és nem elméletben kell erről gondolkoznunk, hanem a gyakorlatban, és erre hív minket most a diakóniai vasárnap is, a diakóniai szolgálatban állók élete és szolgálata, akik ezzel szembesülnek, akiknek nem csupán a paragrafusokat, nem csupán a törvényeket, nem csupán az írásokat kell ismerniük és látniuk, hanem mindezek mögött ott az embert, a maga nyomorúságában, kiszolgáltatottságában, segítségért kiáltó hangjával meghallani az ő kiáltását. Talán meglátva mindazt, ami a saját ítélete az élete fölött, meglátva mindazt, ami a saját nyomorúsága, saját bűneinek következménye ebben az életben, de mégsem magára hagyva őt, odaállva mellé. De kezdjük a történetben azokon, akik oda viszik Jézushoz ezt a házasság törésen kapott asszonyt. Ők büntetni akarnak, és a mózesi törvény szempontjából jogos mindaz, amit mondanak. A törvény valóban ezt írja elő. Akit házasságtörésen kapnak, azt meg kell kövezni. A nagy nyilvánosság ítéletet kell, hogy mondjon rajta. A bűneinek következménye van, és ezt a következményt hordoznia kell. Ezt mondja ki a közösség, ezt hajtja végre a közösség, az első köveket a tanuknak kellett dobnia, és így védi meg magát a közösség. Így védi meg magát a közösség, hogy mindig a közösségben az igazság érvényesülhessen. A jó rend, a tisztaság, a jó megkapja a jutalmát, és a bűnös elnyerje ítéletét. Önvédő szerep. De hát ezeket az embereket, akik itt ebben a csoportban maguk előtt taszigálják ezt az asszonyt, nem ez vezérli. Az evangélium egészen egyértelműen elmondja nekünk, inkább Jézust akarják ítéletre hívni, Jézust akarják elítélni. Van valami hátsó szándék, amely mozgatja az ő ítéleteiket. Mozgatja mindazt, amit ők tesznek. Nos, talán nekünk is újra és újra el kell gondolkoznunk, sok-sok ítéletünkön, amelyet könnyen kimondunk, amelyel könnyen mások ellen fordulunk, vagy amelyel könnyen másokat pellengére állítunk, van-e abban bármi hátsó szándék? Van-e abban valami hárítás, amivel talán másokra akarjuk hárítani a saját magunk hibáit, fogyatkozásait? Van-e abban bármi, amivel el akarjuk terelni a figyelmet arról, ami éppen sokkal fontosabb annál, mint amit teszünk? Mint ahogyan itt is, a farizeusok, az írástudók, mindazok, akik oda hozzák ezt az asszonyt, Jézus csapdába akarják csalni, el akarják terelni a figyelmet mindarról, ahogyan előtte olvassuk az előző részekben, ahogyan Jézus tanít, ahogyan Jézus magához hívja, és sokan hallgatják őt, ahogyan Jézus elfordítja az embereket tőlük, ahogyan Jézus magának gyűjti az ő gyülekezetét. Jézus megkérdezik, te mit tennél? Nehéz helyzetbe is, nehéz kérdéssel állítják szembe. Ha azt mondja, hogy ezt az asszony fel kell menteni, nem szabad az ítéletet rajta végrehajtani, akkor a mózesi törvényekkel áll szembe. Ha azt mondja, hogy igazatok van, ez a törvény, én fogom dobni az első követ, akkor Jézus eddigi tanítása az, amely megkérdőjeleződik mindenki számára, mely a szeretetről szól, a megbocsátásról szól, az új életről, az Isten újrakezdést adó lehetőségéről szól és tanít. Jézus mindenképp nehéz helyzetbe kerül. De ő az ő válaszával megfordítja ezt a helyzetet, és visszafordítja ezt. Szavai azt mondják, kezdje mindenki saját magán az ítéletét. Kibillenti az embereket a bírói székből, ahol olyan szívesen időznek az emberek. Hiszen mi ítélnénk valóban eleveneket és holtakat. Azt szeretnénk, ha valóban kezünkben lenne ennek hatalma. Azt szeretnénk, ha valóban lenne jogunk, lehetőségünk erre az ítéletre. De Jézus azt mondja, csak azután fogjatok ehhez hozzá, ha magatokkal őszintén szembenéztetek. Ha van valaki köztetek, aki nem bűnös, az kezdjen hozzá a megkövezéshez. A mózesi törvény szokása szerint ez lett volna a rendje a történetnek. De Jézus azt mondja, nem elég, hogy láttad, hogy vétett a te embertársad. Ettől még nem emelheted fel a követ rá. Kezdjed magadon az ítélkezést. És ha makulátlannak bizonyultál, akkor dobhatod az első követ. De van-e ilyen közöttünk? Ebben a történetben az emberek valóban magukba szállnak, és elfordulnak. Mindattól a szándéktól, amellyel odaérkeztek. Jézus azt mondja, magunkon kezdjük, magunkba tekintsünk, saját életünkre figyeljünk először. A saját valóságunkat lássuk meg, ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is, a teljes valóságot önmagunkról, s azután tekintsünk másokra és mások felé. Egy régi sumér törvényben így szól a konklúziója az összes törvénynek. A bűnös könnyeivel fizessen bűneiért. Nem az volt a sumérokra jellemző, hogy csupán ilyen ítéletet hoztak. Nagyon drasztikus és nagyon kemény ítéleteik voltak. De már ők is tudták, hogy ez a legnagyobb ítélet, ez a legnagyobb büntetés, amikor valakinek föl kell ismernie azt, hogy ő mit követett el, szembe kell néznie, hogy valójában milyen súlya van a cselekedeteinek. A legnagyobb ítélet, amikor valaki valóban tud szégyenkezni, tud sírni a bűnei fölött. Bizonyos vagyok benne, hogy Jézus ugyanezt mondja a hegyi beszédben, amikor azt mondja, boldogok, akik sírnak, de ő hozzáteszi a pozitív oldalát is, mert ők megvigasztaltatnak. hozzáteszi a kiutat is, hozzáteszi az ígéretet, a reménységet is ehhez. A bűnös könnyeivel fizessen bűneiért. Nem hagyja ebben Jézus az embert. Nem hagyja abban, hogy szembenézzen önmagával, valóságával, és utána ebben összeroskadva csupán csak a sírás maradjon, csupán csak a jajgatás, a keserűség, a csalódás és az önvád. Jézus azt mondja, boldogok, akik sírnak, boldogok, akik eljutnak erre, boldogok, akik így látják az életük valóságát, és ezen tudnak sírni, mert ők megkapják a megvigasztalás lehetőségét, mert ők meglátják a kegyelmet, meglátják a kiutat, meglátják azt, hogy az egyetlen ember, az egyetlen Isten, aki vádolhatná őket, az egyetlen Isten, aki szembesít minket mindezzel, az egyetlen Isten, aki kimondhatná az ítélő szót, aki dobhatná az első követ, nem teszi ezt meg. Magára veszi ennek következményeit, megvigasztal minket, megvált minket, és megment minket. Ez Isten valósága, ez nem elmélet, ez nem csupán elméleti tanítás, mint ahogy van elméleti kérdés, de nincs elméleti helyzet. Ez a mi valóságunk, és ez az evangélium az örömhír valósága, amit Jézus itt így mond, és így biztatja meg ezt az asszonyt. Senki sem ítél el téged. Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el és mostantól fogva többé ne vétkezz. Én sem ítélek el téged, bár én megtehetném. Más nem, de én igen, mert én vagyok szent és igaz, és teljes nálam ez az igazság, és ott ülhetnék abba a bírói székbe, amelybe egyik ember sem ülhet, aki téged idehozott. Egyik ember sem ítélhet téged. Én itt ülök, de én nem ítéllek, hanem új életet, új lehetőséget, szabadságot és feloldozást adok neked. Jézus ezzel nem kicsinyíti ennek az asszonynak a vétkét. Nem kicsinyíti, nem mondja azt, hogy a bűn nem bűn. Nem mondja azt sem, hogy a törvény nem ér semmit. A törvény teljességgel érvényes számára, a vétek pedig vétek, a bűn bűn. Semmi szükségét nem látja annak, hogy azt mondja, nem történt nagy dolog. Nem kell igazán komolyan venni, ami itt most történik. Mondjuk azt, hogy nincs bűn a világon. Tulajdonképpen mindenkinek a magánügye az, amit tesz és amit történik. Mindenkinek a magánügye, hogy hogyan él. Nincs semmi szükség az etikára, a morálra, a törvényekre, a paragrafusokra. Jézus azt mondja, hogy mind. Azt mondja, hogy ez mind él, ez mind valóság. Ennek mindnek van létjogosultsága. Jézus azt mondja, hogy a mózesi törvény minden betűje érvényes. Egy pontocska sem múlhat el abból. Nem kisebbíti ezzel a bűnt, de azt mondja, van kiút belőle. Van és lehetséges az új kezdet. A törvény érvényben van, ám lehet az krisztusi módon is alkalmazni, hiszen a törvény eredeti célja is, az ember megmentése, az életének jobbá tétele, az útmutatás, az, hogy mi az igaz és mi a jó, és mi a rossz között a különbség, és hogy az ember a törvény segítségével tudja ezt megtenni, tudja ehhez szabni magát, tudjon e szerint élni. Jézus nem azt mondja ennek az asszonynak, nem is vétettél olyan nagyon, nyugodtan átsikolhatunk fölötte, nem kell ezzel olyan komolyan foglalkozni, mint ahogy a vádóit mondják. Inkább Jézus talán tekintetével, talán azzal, ahogyan az asszony bizonyosan megérzi azt, hogy Jézus az egyetlen, aki felmentést adhat neki, mert ő az egyetlen, aki ítéletet is mondhatna fölötte, Azt mondja, én megbocsátok, én szabadon engedlek, és elindítalak az életed jobbításának útján. Elindítalak egy új életen, amelyben jobbá, teljesebbé, egészségesebbé válhat az életed. Erre tanít minket is a történet, erre hív minket is Jézus, lássuk életünk teljességét így, lássuk a megújulásunk szükségességét, lássuk, hogy Krisztus kegyelmére szorulunk, és lássuk meg azt is, hogy ezt a kegyelmet ő meg is adja nekünk, ezt a szabadságot, ezt a szabadítást ő el is hozza az életünkbe. Azt kívánom, hogy borzongjunk bele újra és újra, ne csak ebben a történetben, hanem a saját történetünkben is, Jézus jóságába, könyörülő irgalmába, hogy valóban mindig ad nekünk, embereknek egy újabb lehetőséget, hogy általa szabadok vagyunk, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Amen. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztusban tökéletesen kinyilatkoztattad önmagad. Köszönjük, hogy aki őt látja, téged lát, aki őt hallgatja, téged hall, aki az ő igazságát megismeri, a teljes üdvözítő, szabadító igazságot ismeri meg. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy arra méltóztattál minket, hogy elhív minket a te egyházadba, hogy megengedted nekünk, hogy téged megismerhessünk. Igéd szavából, kijelentésedből kérünk, segíts bennünket, Urunk, adj nekünk lelki hatalmad által arra erőt, hogy mindenben, amit mondunk, amiben szólunk, amit teszünk, valóban a te igazságodat kövessük. Adj nekünk, Urunk Istenünk, a te hatalmadból, a te lelkedből erőt, hogy igédben meglássuk önmagunkat, kegyelemre szorult állapotunkat, elesettségünket. Add, Urunk, hogy ez a találkozás veled és önmagunkkal ne csak vádló találkozás legyen, hanem a felszabadítás öröm találkozása is. A megbocsátás a kegyelem által az újrakezdés lehetősége is legyen számunkra. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, add, hogy így tekintessük az életünket, és köszönjük, hogy számodra nem az elmélet, számodra nem a törvény betűje az, amely mértékadó, hanem számodra a kegyelem, a szeretet, a mi életünk, az élet az, amely mérték. És köszönjük, hogy a mi életünket is olyan sokra tartod, hogy ezért önmagadat adod, és önmagadat adtad a kereszten. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a mi életünket is olyan sokra tartod, hogy ez számodra a legdrágább kincs volt. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy mi is így tekintsünk önmagunkra, mint amely drága kincs, mint amely a tiéd, mint amelynek célja, feladata, szüksége és rendeltetése van a világban. Add, Urunk, hogy így keressük a helyünket, a szolgálatunkat, az életünk értelmét, mely szerinted való értelem. Így találjuk meg annak igazságát, szolgálatát, és mindazt, ahogyan abban a te dicsőségedre lehetünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik nagy elesettségben és nagy kiszolgáltatottságban vannak. Kérünk mindenek előtt betegeinkért, te légy az ő gyógyítójuk, te légy az ő bátorítójuk és erősítőjük. De kérünk most mindazokért, akik a betegek körül vannak, orvosokért és ápolókért, szeretteikért, akik féltő aggódással, segítő szándékkal vannak ott körülöttük, áld meg, Urunk, az ő szolgálatukat, az ő munkájukat. Tudjanak segíteni a betegségen, a gyógyuláson felé vezető úton. Tudjanak segíteni a lélek gyengességén, a félelmeken és a kétségeken, bátorító szavakkal, együttérzéssel, jelenléttel. Kérünk mindazokért, Urunk Istenünk, akik az elesettek, a szegények között szolgálnak, akik odalépnek mindazok mellé, akiknek szükségük van egy erős kézre, szükségük van támogatásra és segítségre. Kérünk és könyörgünk, Urunk, add, hogy jó szavakat tudjunk mondani egymásnak, amelyben valóban nem csak a szavak hangoznak el, hanem amelyek mögött ott van a szív készsége és a szeretete is. Add, Urunk, hogy segítésünk valóban segítés legyen. Ne csupán elfedezése és eltakarása a nyomorúságnak, hanem segítés valóban, hogy tovább lépés, az élet születhessen meg abból. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért az erősekért, akik így tudnak szólni, akik így tudnak cselekedni, akik így tudnak adni az életükből anyagi javakat, időt, szavakat, segítést. Áld meg, Urunk, ezt a szolgálatot, alázattal, rád figyeléssel, kitartással, hűséggel, testi és lelki erővel. Kérünk, Urunk Istenünk, a gyászoló testvéreinkért, akiken mi emberileg már nem tudunk segíteni, mert emberi szavaink suták és kevesek, mert az emberi részvét és odaállás igazán nem segítség. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, te segíts ott, a te vigasztaló, békességet adó szereteteddel és lelkeddel. Küldd el közénk így vigasztalásodat, Urunk Istenünk, és küldd el közénk így szabadításodat, hogy mindannyian lássuk az új életben az örökké valót, és ennek reménysége, öröme és boldogsága töltsön el minket. Könyörgünk így, Urunk, gyülekezetünk, közösségünk minden szolgálatáért, egyházadért ebben a világban. De könyörgünk, Urunk, népünkért és nemzetünkért, népünk vezetőiért, add, Urunk, hogy ők is valóban szolgáló lélekkel, szolgáló készséggel, rád tekintve, igazságodat megcselekedve és kutatva, valóban lehessenek olyan vezetők, akikre rábízod a te igazságodat, és azt megértik, és megcselekszik azt. Hallgass meg, kérünk, Urunk Istenünk, most csendes imádságunkban. Amen. Most együtt fennállva imádkozzunk Jézus Krisztusunktól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az alakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Zárásként a 296. dicséretünknek első 4 versét énekeljük. A 296. dicséretünk első 4 versét, az első vers így kezdődik. Szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel felragyog.